Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 11. részéből, a 11. rész 14. versétől, a 28. versig terjedő igeszakaszból. És Jézus ördögöt űzött ki, amely néma volt. És történt, mikor kiment az ördög, megszólalt a néma, és csodálkozott a sokaság. Némelyek pedig azok közül ezt mondták: a Beelzebub által, az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Mások meg kísértvén őt mennyei jelet kívántak tőle. Ő pedig, tudván azoknak gondolatát, ezt mondta nekik: minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul, és a ház a házzal, ha meghasonlik, leomlik. És a sátán is, ha ő magával meghasonlik, mi módon állhat meg az ő országa? Mert azt mondjátok, hogy én a Beelzebub által üzöm ki az ördögöket. És ha én a Beelzebub által üzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Annak okáért ők maguk lesznek a ti bíráitok. Ha pedig Isten újjával üzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amilyen van, békességben van. De mikor a nálánál erősebb reáljövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja. Aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem gyűjt, tékozol. Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén, és mikor nem talál, ezt mondja: visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És oda menvén, kisöpörve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, és maga mellé vesz más 7 lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak. És annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Lőn pedig, mikor ezeket mondá, fölevelvén szavát egy asszony a sokaság közül, ezt mondané ki: boldog az a méh, amely téged hordozott, és az emlők, amelyek téged szoptattak. Ő pedig mondta: sőt, inkább boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Jöjjetek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk a 33. Zsoltár szavaival. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és a törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tengervizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nép, amelynek Istene az Úr. Az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát, székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével nem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vígad a mi szívünk,
csak az ő nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk te benned. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Istennek ígéjét úgy, ahogy olvasom azt a Sámuel első könyvének 17. fejezetéből, a 17. fejezetet válogatott verseiből. Ekkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló harcos, név szerint Góliát, aki Gát városából való volt. Magassága 6 könyök és 1 arasz volt. Így állt ki, és oda kiáltott Izrael csatasorainak. Miért vonultatok ki, és készültetek fel a harcra? Nézzétek, én filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái. Választatok ki magatok közül egy embert, hogy síkra szálljon velem. A filiszteus pedig megjelent reggelenként és esténként, és kiállt 40 napon át. Egyszer azt mondta Isai a fiának, Dávidnak: vidd el testvéreidnek ezt a véka pörkölt gabonát, meg ezt a 10 kenyeret, és szaladj el a táborba testvéreidhez. Dávid rábízta Holmiát arra, aki a felszerelést őrizte, és a csatasor elé futott. Odaérve megkérdezte bátyjait, hogy jól vannak-e. És miközben beszélgetett velük, előállt a filiszteusok csatasorából a Gátból való harcos, a Góliát nevű filiszteus, és most is ugyanúgy beszélt. Dávid pedig meghallotta. Akkor ezt mondta Dávid a mellette álló embereknek: mi történik majd azzal az emberrel, aki megöli ezt a filiszteust, és megmenti Izraelt a gyalázattól? Mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét? Dávid kezébe vette a botját, és kiválasztotta patakból 5 sima kövecskét. Beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és paritjával a kezében közeledett a filiszteushoz. A filiszteus is elindult, és egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a fegyverhordozója. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, piros posgás és jó megjelenésű. És ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól: hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak: gyere csak ide, hadd adjam testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. Dávid így felelt a filiszteusnak: te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te csúfoltál. Amikor a filiszteus neki készült, és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé, belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ a paritjával, elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak paritjája és köve volt. Legyőzte a filiszteust, és megölte, pedig nem volt kard Dávid kezében. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a harcba induló ember ősidők óta igyekezett nem csak emberi segítséget kérni és igénybe venni a háborúhoz. Ez a segítségkérés nyilvánvalóan a harc előtt álló ember félelméből fakad. A megmérettetés előtt mindig megszaporodnak a fohászok. Ősidők óta így van ez. Hiszen az izraeliták is mindig vitték magukkal az Úr ládáját a csatákban. A nagy háborúk előtt mindig áldozatot mutattak be, Isten segítségét hívták a háborúhoz. Így történt később is. Tudjuk jól, hogy Konstantinus császár katonáinak ruhájára a kereszt jelét varratta, mert álmot látott, amelyben megjelent egy kereszt, egy szózatot hallott, amely így hangzott, e jelben győzedelmeskedni fogsz. De amikor eleink csatáiról írtak a nyugati barátok, ők is leírták, hogy a lovagok Kürje Eleisonnal vonultak, Uram, irgalmasz felkiáltással a csatába, addig az akkor még pogány magyarok undok és ördögi húj-hújjal. Később a törökkel vívott csatáinkban már Jézus segíts kiáltással vetették magukat harcba a magyarok, a törökök meg hangos Allah kiáltással. Tovább haladva a történelem során minden korban felfedezzük a túlvilági erők segítségül hívását. A nagyságos fejedelem Rákóczi is azt iratta zászlajára, cum Deo pro patria et libertate, azaz Istennel a hazáért és a szabadságért. De gondoljunk az újkor, talán kétesnek tűnő fegyver szenteléseire, amikor szintén mennyei segítséget kért és remélt a katona. És végül nemrég került a kezemben egy imádságos könyv, amelynek az a címe, hogy Fegyverben. A könyvet 1943-ban adták ki, és egy evangélikus, valamint egy református lelkész írta, protestáns tábori püspökség kiadása. Hadd olvassak egy könyvből el egy mondatot, az első mondatot, a Honvéd megszólítását. Kedves bajtársam, ez a könyvecske rejáv megindultan és boldog büszkeséggel gondoló, téged a hit és vér közösségében testvérként szerető, érted életed egészséged megtartásáért, fegyvered győzelméért, a viszontlátás reménységével imádkozó lelkek üzenete hozzád. Az édes otthontól távol, idegenben menetelő, örökös életveszélyben, a legfőbb hadúrnak, a seregek urának oltalma alatt viaskodó, talán kórágyon vergődő magyar honvédhez. Segítség kérés, imádságok sorozata található ebben a katonáknak írt imádságos könyvben is. Ősi emberi viselkedés ez tehát. Segítséget kérni Istentől a harcokban, a háborúkban. A mai alkalommal Böjt harmadik vasárnapjon tartott Isten tiszteletünkön, amely egybeesik nemzeti ünnepünkkel, figyeljünk arra az ige fényében, az Úr Jézus közelében, a lélek megvilágosító ereje által, hogyan tanít az Úr a testi küzdelmekről, hogyan tanít lelki küzdelmeinkről, és arról, hogy igaz küzdelmeinkben nem hiába való az ősi ima, melyet a próbatétel alatt rebegtek el az emberek, és Isten megsegít bennünket csatáinkban. Alapigénk egy jól ismert bibliai történet, Dávid és Góliát küzdelme. Még a Bibliában nem járatos emberek is tudják jól, hogy ebben a párviadalban nem voltak egyenlőek az erőviszonyok. Miért is? Góliát fizikai felépítését tekintve hihetetlen előnnyel rendelkezett. 6 könyök és 1 arasz volt a magassága, ami azt jelenti, hogy magasabb volt, mint 2,5 méter. Ezentúl pedig gyermekkorától fogva harcolt. Fegyverezete is illeszkedett ehhez a testalkathoz, ehhez a harcedzett férfihez. A páncélzata 75 kg volt, és a dárdájának a vashegye 9 kg. Fegyverzete pedig a korabeli csúcstechnikát képviselte, hiszen a réz és bronz páncél mellett megjelenik a sokkal keményebb, de akkor még nem nagyon ismert vas dárdahegy. A vaskor hajnalán vagyunk ebben az időben, és még csak a fejlettebb népek ismerik ezt az addig ismert fémeknél sokkal keményebb fémet, a vasat. Izraelnek nemigen voltak fémfegyvereik, vasfegyvereik semmiképpen. Góliát tehát egy elpusztíthatatlan, óriási behemótnak tűnt az akkoriak számára, aki ráadásul kérkedik is az erejével, 40 napon át gyalázza az ellenséget. Mellette szinte eltörpülhetett Dávid. Dávid, aki fiatal, serdülő suhanc volt. Nem vitt magával semmi fémfegyvert, csak egy botot és egy paritját. Így állt ki Góliát elé Dávid. egyenlőtlen erőviszonyok, kicsi a nagy ellen, borítékolható a vereség. A történelem folyamán gyakran előfordul ez a helyzet. Ez volt Izrael történetében akkor, amikor Jerikót bevette a nép, és akkor, amikor Gedeon 300 emberrel győzedelmeskedik az óriási midjánita sereg felett. Saját történelmünkben is találunk ilyen példákat, legtöbbször negatív értelemben, amikor a kicsi sereg ellen óriási sereg áll szembe. Tatárjárás, Mohács, jó értelemben Eger ostroma, 48-49-es szabadságharc, az 56-os forradalom. Ugyanaz a helyzet. Dávid és Góliát. Egyenlőtlen erőviszonyok, kicsi a nagy ellen, borítékolható vereség. És bár nekünk nincsenek karddal megvívott küzdelmeink, nem vettünk talán még részt véres háborúkban, és talán még senkit nem sebesítettünk meg, mégis érezhettük magunkat a dávidi helyzetben. Előttem van Góliát, aki sokkal nagyobb, aki sokkal magabiztosabb, aki csúcstechnikával rendelkezik. Ha jobban belegondolunk, a mi életünkben is vannak Góliátok, olyan ellenfelek, akikkel reménytelennek tűnik a küzdelem. Mert mint társadalom és mint egyén vannak külső, belső és talán személyes ellenfeleink is olykor. Ma már nem fenyeget a tatár, a török, a labanc vagy a muszka, mégis egy nyilvánvalóbb dolog. Egyre nyilvánvalóbb, hogy van külső ellenség. Hogy Magyarország erőforrásait hihetetlen mértékben kiaknázzák és kiviszik ebből az országból. Ahogy egy felvidéki bányákról szóló könyv címe írja, gazdag föld, szegény ország. Úgy vélem, hogy a török dúlás keservében írott 16. századi Jeremiád, a 385. dicséretünk is aktuális, időszerű a mai világban is. Két verset hadd idézek belőle. Megszomjúhozván a mi vizünket drága pénzen isszuk, nagy fáradtsággal bégyűjtött fánkat immár áron vesszük. Kegyetlen szolgák nagy dühösséggel rajtunk uralkodnak, nem találhatunk már reménységet szabadulásunknak. De nem csak külső ellenfeleket láthat a mai ember, hanem egyre inkább azt érezheti, hogy az állam éppen a fent hivatkozott külső elszívó hatalom kényszereként az embereknek már nem a boldogságát, hanem inkább az elnyomását szolgálja. Thomas Hobbes azt írja az államról, hogy az állam a nagy leviatán, az a halandó Isten, amelynek a halhatatlan Isten fennhatósága alatt békénket és oltalmunkat köszönhetjük. Sokszor már nem így érezzük. Sokszor már csak mint felettünk lévő, rajtunk hatalmaskodó Góliátként érezhetjük az államot, alapvető feladatát, nevezetesen fent említett békét és oltalmat nem valósítja meg. És mennyire így van ez tőlünk keletre? Aztán sok embernek külső, belső ellenségkép mellett vannak személyes ellenfelei is. Olyanok, akikre megharagodott. Olyanok, akiknek ellentétes az érdekük. Olyanok, akik elnyomnak, és nem tudunk, nem akarunk nemet mondani. Meg annyi Góliátnak tűnő ellenfél. Meg annyi megoldhatatlannak tűnő életkonfliktus. És nem vív már az ember lovagias párbajokat. De szócsaták és a különböző formájú adok-kapok nap mint nap megtörténik. Sok küzdelme van testben, tehát a mai embernek is, elnyomó hatalmak, elnyomó emberek, elnyomó ellenfelek formájában. Nagyon gyakran olyan helyzetbe kerülhet a mai ember is, mint Dávid történetében. Egyenlőtlen erőviszonyok, kicsi a nagy ellen, borítékolható vereség. Azonban a több szinten is megvalósuló külső testi küzdelmeink mellett nagyon gyakran mi bennünk is folynak harcok. Most, amikor bőjtben vagyunk tulajdonképpen a test megregulázásával, az élvezetekről való lemondással, a lelki küzdelmeinket igyekezzük támogatni. Mert még a testi küzdelem is valahogy lelki szintéren dől el. Tudjuk jól ezt, amikor két sportoló nyilatkozik, és azt mondja, hogy fejben megnyertem már a csatát. Tudják jól, hogy nagyon sokszor legbelül a fejben és a szívben dőlnek el a dolgok. Vagy ahogy Pál apostol írja az efézusiaknak ezt a küzdelmet, öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Ilyen lelki küzdelem, ilyen lelki csatatér is létezik tehát, és fontos, hogy mi ennek a lelki küzdelemnek a kimenetele, hiszen Jézus is így tanít. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de az ő lelkében kárt van. Persze ahhoz, hogy ebben a csatában részt vegyünk, egyáltalán el kell hinnünk, hogy van lelkünk, hogy van olyan szféra, amely nem ez a világ, amit Pál apostol úgy mond, hogy a magasságban vannak, a másik világban, a láthatatlan világban vannak lelki hatalmasságok. Ilyen értelemben az ateizmus a legnagyobb hazugsága a gonosz erőknek, amely azt mondja, hogy nincs Isten, nincs Sátán. Nem kell féljél, mert amit nem hisznek az emberek, az ellen nem fognak soha harcolni. Olyan ez, mintha egy boxoló a ringben nem hinni el, hogy ott van az ellenfele. Csak meglepődne, hogy kapja a pofonokat, egyik pofon a másik után csattan el, mert nem hiszi el, hogy ott az ellenfél. Aztán vannak olyanok is, akik elhiszik, hogy van lelki ellenfél, de nem tesznek semmit. Vagyis úgy cselekszenek, mintha nem lenne. Akik hallgatják az igét, de nem cselekszik azt. Akik hisznek Istenben, és mégsem tartják valóságnak. Ha valaki egyszer rádöbben és elhiszi, hogy van lelki ellenfél a gonosz személyében, akkor rájön arra, hogy emberi ellenfele pedig nincsen. És még a leggyűlöltebb embert is tekinthetjük úgy, mint aki szabadulásra szorul. Tekinthetjük úgy még az ellenfélt is, mint akit lehet szeretni, és szerethetjük úgy, hogy nem ártunk neki. Mert hamis képzet az, hogy azt gondoljuk, hogy az ellenfélt úgy kell szeretni, hogy a nyakába borulunk, ölelünk és csókoljuk, aztán gyomorszájba fog vágni. Az ellenfélt úgy kell szeretni, hogy nem ártunk neki. Ez a jézusi parancs. És teljesíthető parancs, nem csak egy elérhetetlen lelki ideál. De mi végre van ez a harc? Mi a célja a szemben álló feleknek? Dávid és Góliát esetében egyértelmű, saját népnek a megvédése. A lelki harci szintéren a gonosz erőknek az a célja, hogy elpusztítsák az embert. Maga az Úr Jézus mondja, hogy az ördög emberölő volt kezdettől fogva. Nekünk pedig az a célunk, hogy életben maradjunk, sőt, örök létünk legyen. Ez a cél, és ezáltal kell felismernünk az igazi ellenfelet, és ezáltal kell harcolnunk. Azonban jobban átgondolva mindezt, hogy a gonoszság lelkei ellen van küzdelmünk, hogyha bele gondoljuk magunkat ebbe a szituációba, akkor rájövünk, hogy még inkább igaz az, ami Dávid és Góliát esetében volt. Még inkább hasonlít Dávid és Góliát szemben állására a helyzetünk, hiszen ott van az ember csökevényes érzékeivel, csökevényes hatalmával, behatárolt életével, és ott vannak a gonosz lelkek, Dávid és Góliát, egyenlőtlen erőviszonyok, kicsi a nagy ellen, és egyedül borítékolható a vereség. És mielőtt végleg elkeserednénk, gondoljunk arra, hogy hogy is végződik a jól ismert bibliai történet. Dávid legyőzi Góliátot. És nem azért, mert fizikailag erősebb lett volna nála. És nem is csak azért, mert furfangosabb lett volna az ügyes pásztorfiú, hanem azért, mert belül a lelki szintéren nyereségre áll. Hiszen ezt mondja Góliátnak. Én a seregek urának nevében megyek ellened. És bár a történetben egy ember se bízott Dávidban. Testvérei nem bíztak, a király nem bízott benne. De ez nem húzza vissza Dávidot. Nem keseredik el Dávid, mert az ő Istenbe vetett bizalma sokkal nagyobb, az emberi bizalmatlanságnál. És ezzel a szívében indul el pár viadalra. És ha jobban belegondolunk, ez egy hihetetlen, kemény hitpróba volt. Megsegíti-e az Isten, vagy nem? Életben marad, vagy nem? Vele lesz az Isten, vagy egyszerűen meghal, felkoncolja ez az óriás Góliát. És valahol, amikor ezt a történetet elmondjuk, talán még óvodás korban a gyerekeknek, és emellett a mi néphagyományunk népmeséit is elmondjuk, amikben a legkisebb fiú győzedelmeskedik, a társadalom, a legalján lévő kanász fiú megmenti a királykisasszonyt, akkor azt mondjuk el, hogy a lényeg, hogy a szívben hogy dől el a csata. A lényeg a szív, hogy belül mi van. A lényeg, hogy Isten velünk, és mi ő vele. E történetekkel elmondjuk azt, amit talán mi, felnőtt emberek, nem merünk élni, hogy igaz küzdelmeinkben Isten a mi erőnk. És mindez hogy valósul meg a hétköznapokban? A lényeg a lemondásban rejlik. Lemondok az elégtételről. Lemondok arról, hogy bosszút álljak. Lemondok arról, hogy a karban és a kardban bízzak. Lemondok arról, hogy csak önmagamba bízzak. És a lemondásban neki nyitok utat, hogy ő harcoljon értem. Ő győzze le Góliátot, a Leviatánt, az ős ellenséget, és ha kedves neki, akkor tegye ezt éppen általam. Így énekli meg ezt a hit tapasztalatot a 44. Zsoltár. Mert nem az íjamban bízom, és kardom sem védelmez engem, hanem te szabadítasz meg minden szorongatóinktól, és gyűlölőinket te szégyeníted meg. Nem páncél, nem íj, nem kard, nem ágyú, nem karabély, és nem harckocsi. Nem önhittség, nem bosszú, nem pofonok. Mert ha ezek érvényesülnek, akkor valóban borítékolható a vereség. Borítékolható a vereség akkor is, ha nyerek. Ha megnyerem a csatát, mert erősebb a fegyverem. Mert ki nyer a háborúkkal? Ki nyer a véres csatákkal? Az, akinek talán 10 emberrel kevesebb hullik el? Az, aki kisebb vereséget szenved, az nyer, aki sokkal több másik ember tud megölni? Nem. A lelki hatalmasság, a gonosz erők nyernek a csatákkal. A gonosz lelkek ellen pedig többféleképpen lehet harcolni. Jézus nevében, imádsággal és bőjtel. És ez először a saját életünkben kell megvalósuljon. Nekünk kell átadnunk magunkat neki teljesen, hogy magunkat felvértezve induljunk el a csatába. Így tanít erről Pál lelki küzdelem fegyverzetéről a már idézett Efézusi levél 6. fejezetében. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Ha pedig nekünk átadott életünk van, akkor ő biztosan megmutatja, hogy merre is van az a lelki harcmező, ahol helyt kell álljunk, és erejével velünk lesz mindvégig a küzdelemben. A mai alkalommal, bőti Isten tiszteletünkön, amely egybeesik nemzeti ünnepünkkel, az ige Dávid és Góliát történetén át tanított testi küzdelmeinkről, lelki küzdelmeinkről, és arról, hogy igaz küzdelmeinkben nem hiába való az ősi imádság, melyet próbatétel alatt álló emberek rebegtek el, Jézus segíts, mert ő megsegít bennünket csatáinkban. Tegyük ezt a tanítást lelke által valósággá a mi életünkben. Hívjuk segítségül őt lelki küzdelmeinkben, hogy testileg is győzhessünk az igaz ügyben. Mindezt tegyük azért, hogy életünk ne a pusztítót szolgálja, hanem az életet és az örök életet az ő nagy nevének dicsőségére. Legyen így. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te, aki a lelki harcot felvetted, te, aki lelki szintéren megküzdöttél a gonosz erőkkel, taníts bennünket, hogy megálljunk a küzdelemben. Meglássuk, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk. Könyörögve kérünk, hadd tekintsünk így embertársainkra, akiket sokszor ellenségnek tekintünk. Hadd tekintsünk így minden olyan harcra, ami testi szinten zajlik. Könyörögve kérünk, te légy velünk, hogy igaz küzdelmünket megharcolhassuk. Harcolhassunk bűneink ellen, harcolhassunk a bennünket kísértő gonosz lelkek ellen, ahogy te is harcoltál, akkor, amikor 40 napon át böjtöltél, és imádkoztál, és kísértések alá estél. Így áldj meg bennünket megtartóztatásunkban, így áldj meg bennünket abban, amikor egész életünket rád bízzuk. És könyörgünk nem csak magunkért, hanem azokért, akik hozzánk hasonlóan benned bíznak. Könyörgünk azokért, akiket szeretünk, akik közel állnak hozzánk. És kérünk, áld meg a betegeinket, áld meg a gyászolókat, légy a világosságuk. Emeld ki az ő megszomorodott lelküket a gödörből. És kérünk a mai napon különösképpen, áld meg a mi nemzetünket, népünket, amelyet meghasonlás szakít kettő és sok felé. Áld meg a népet, amely eltántorodott tőled. Adj ébredést, add, hogy a válságok és a válság a váltságra irányítsa a figyelmét. Az Úr Jézus Krisztus nevében, a Golgotai kereszt érdeméért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. Az Úr az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.